Az írások megértésének egyik kulcsa az, hogy helyesen hasogassuk az igazság beszédét. A Bibliát számos különböző módon fel lehet osztani, azért, hogy megértsük annak részeit, illetve annak egészét is. Az egyik ilyen mód az írásokban található üdv történeti korszakok, diszpenzációk szerinti felosztás. Ahhoz, hogy pontosan megértsük, mit is jelent az üdv történeti korszak, meg kell néznünk a két legfontosabb görög szót, ahonnan annak elvét le lehet vezetni. Az első görög szó az oikonomia, melyből az ökumenikus szó is származik, s melynek jelentése megszervezni, szabályozni, igazgatni, segíteni. A második görög szó az aion, melynek jelentése kor, s mely korszaknak az idővel kapcsolatos összefüggésére utal. Így hát a korszak szó egyrészt arra a meghatározott módra utal, ahogyan Isten az ő programját és akaratát igazgatja a világban, másrészt pedig arra, hogy ez egy bizonyos időtartamot ölel át. A tartalmára és jelentésére vonatkozóan a korszak maga sáfárságot, felelősséget vagy igazgatást jelent. Az idő vonatkozásában pedig egy korszak, hiszen egy bizonyos időszakot takar. Minden egyes üdvtörténeti korszakban Isten másként igazgatja háztartását, uralmát, tekintélyét és programját, mint az azt megelőző korszak folyamán. Az üdvtörténeti korszakok különböző időszakok, melyben Isten meghatározott, különleges módon terjeszti ki akaratát arra a szövetségre alapozva, melyre az adott korszak épült. Minden egyes üdvtörténeti korszak 7 meghatározott elemmel, sajátossággal rendelkezik. Először is mindegyik korszaknak egy vagy több elnevezése van, mely arra utal, hogy abban az időben mi volt az alapvető életvitel. Másodszor minden korszakban volt egy kiemelkedő személy, aki különleges kinyilatkoztatást kapott. Harmadszor mindegyik korszak felelősséget ad az embernek, hiszen mindegyik egy kinyilatkoztatással kezdődik, amely emberi válaszadásra vár. Negyedszer van egy meghatározott próbatétel, ötödször a próbatételt bizonyos kudarc követi, hatodszor jön egy ítélet, mely véget vet az adott korszaknak. Hetedszer mindegyik korszakban valami jellemző az isteni kegyelemre. Az első üdvtörténeti korszaknak 2 elnevezése van, az ártatlanság vagy a szabadság korszaka. Az elnevezések annak különböző jellemzőit hangsúlyozzák. Az első elnevezés azt emeli ki, hogy Ádám és Éva ekkor még ártatlanok voltak minden bűntől vagy bűnös természettől. Teológiailag az állapotuk elnevezése meg nem erősített teremtményi szentség, mivel szentnek lettek teremtve. Azonban Ádám és Éva szentsége még nem nyert megerősítést, mivel még nem lettek megpróbálva, hogy hülyek maradnak-e az Úr szavához. A második elnevezés a bűntől való szabadságukra utal, mivel nem voltak a bűn rabszolgái. Az első üdvtörténeti korszak kiemelkedő alakja Ádám volt, Isten Ádámon keresztül nyilvánította ki akaratát, isteni gazdagságát és kormányzását. Az ártatlanság vagy szabadság korszaka alatt az ember az édeni szövetségért volt felelős, amelyet Isten Ádámmal és Évával kötött az Éden kertjében. Az édeni szövetség alapvetően 2 dolgot tartalmazott, felelősség a földért és felelősség Éden kertjéért. Felelősek voltak a föld hatalmuk aláhajtásáért, benépesítéséért és általánosságban annak irányításáért, valamint sokasodásért. Felelősek voltak azért, hogy megműveljék a kertet. Az ártatlanság vagy szabadság korszakának sajátos próbatétele a jó és gonosz tudásának fájával volt kapcsolatos. Ez a próbatétel arra szolgált, hogy Ádám és Éva vajon engedelmeskednek-e az isteni akarat legminimálisabb követelményének. Abszolút hatalmuk volt az egész bolygó fölött. Éden kertje fölött is abszolút hatalommal bírtak, és jogukban állt a kert minden egyes fájáról enni, beleértve az élet fáját is. A próbatétel tehát igen minimális volt. Ha Ádám és Éva kiállta volna a próbát, állapotuk a meg nem erősített teremtményi szentség állapotából a megerősített teremtményi szentség állapotára változott volna. Ez azt jelentette, hogy a bűnre való képességük megszűnt volna, vagyis szentségük megerősítése után képtelenek lettek volna vétkezni. Ez is ugyanolyan próbatétel volt, amelyen az angyalok teremtésükkor átestek. Minden angyal meg nem erősített teremtményi szentségben teremtetett, aztán jött a próbatétel. Először Sátán bukott el, majd őt az angyalai sereg, egyharmada követte. Az az egyharmad, aki kudarcot vallott a próba során, most teljes mértékben romlott. Az angyalok kétharmada kiállta a próbát, s ezzel a meg nem erősített teremtményi szentség állapotából a megerősített teremtményi szentség állapotába kerültek. Így ők többé már képtelenek bűnt elkövetni. Ugyanígy történt volna Ádámmal és Évával is, ha kiállták volna ezt a próbát, megerősítést nyert volna teremtményi szentségük csak úgy, ahogyan a jó angyaloké, és képtelenek lettek volna vétkezni ezután. Sajnálatos módon Ádám és Éva elbukta a próbát. Arról a fáról ettek, amelyről tilos volt enniük. Ennek eredményeként teremtményi szentségük nem nyert megerősítést. A bukott angyalokhoz hasonlóan ők is korruptak, és természetükben teljesen romlottak lettek. A teljes romlottság azt jelenti, hogy a bűn lényük minden egyes részét és emberi életük minden egyes területét érintette. Ebben az üdvtörténeti korszakban a kertből való kizárás és a föld megátkozása volt az ítélet. A kertből való kizárás azt jelentette, hogy egy a kerten kívüli helyre űzettek, ahol többé nem élvezhették azt a hihetetlen környezetet, ami a kerten belül létezett. Többé már nem ehettek szabadon a kert minden egyes fájáról, és az élet fájáról sem ehettek többé. Ahelyett, hogy könnyen megmunkálták volna a földet, ami a munkát könnyűvé és élvezetessé tette, jelentkezett a munka fáradtságos oldala. Ádámnak ezentúl orcája verítékével kellett megmunkálni a földet ahhoz, hogy ehessen. Az átok ezen kívül azt is jelentette, hogy a föld többé már nem a barátja, hanem az ellensége. Amit Ádám megpróbál megtermelni bizonyos javakat, a földből folyamatosan meg kell küzdenie a tövisekkel és bozóttal. Isten kegyelme abban nyilvánul meg, hogy egy időben a kertből történő kiűzetéssel és a föld megátkozásával egy szabadító eljövetelét is megígérte. 1 Mózes 3:15-ben Isten megígérte, hogy egy nap eljön a messiás, aki két dolgot cselekszik. Először is legyőzi az ember ellenségét, a sátánt, aki a kísértésen keresztül az átkot, a kiűzetést és az ember bukását előidézte. Másodszor pedig ő lesz az, aki győzelmet arat az átok fölött, és megsemmisíti azt, a fizikai halált, ami az ember bukásának következménye. Legyőzi az utolsó, Ádám feltámadása, és végső soron minden ember feltámadása. A második üdvtörténeti korszaknak is két elnevezése van, a lelkiismeret vagy az önrendelkezés korszaka. Az első elnevezés azt az elvet hangsúlyozza, amely által Isten elrendelte az ő háztartását, Isten a lelkiismereten keresztül vezette az emberiséget ebben a korszakban. Az elnevezés Róma 2:15-ből ered, amely szerint Isten egy ideig a lelkiismeret alapján bánt az emberiséggel egészen addig, amíg az emberek lelkiismerete annyira tisztátalanná és tompává vált, hogy ellehetetlenült Isten háztartásának irányítása ezen a módon a világban. A másik elnevezés a lelkiismeret kérdésének másik oldalát hangsúlyozza, az ember szabadságot kapott arra, hogy lelkiismeretének útmutatását kövesse. A kötelessége az volt, hogy eleget tegyen annak, amit a lelkiismerete megkövetelt. Ha pedig azt követte volna, önrendelkezése a szentséghez vezetett volna, de ha nem követte a lelkiismeretét, vagy ha lelkiismerete beszennyeződött, megsötétült, elhomályosodott vagy eltompult, akkor önrendelkezése az ellenkező irányba haladt. A második üdvtörténeti korszak kiemelkedő alakja az előzőhöz hasonlóan Ádám volt. Ádám új kinyilatkoztatást kapott, mely az új korszak elveit és követelményeit tisztázta előtte. E korszak felelőssége az 1 Mózes 3-ban található ádámi szövetségnek való engedelmesség volt. A szövetség követelményei között szerepelt a feleség felelőssége, hogy alávassa magát a férjének, a föld megművelése fáradtsággal és orcájának verejtékével, a fizikai halál elve és számos egyéb dolog. Az ember felelős volt az ádámi szövetségért, s ebben a felelősségben a kulcsfontosságú elem a megígért szabadítóba vetett hit volt. Ennek a szövetségnek a hatája alá esett az 1 Mózes 3:15-ben található ígéret, ahol Isten ezt mondta a sátánnak, és ellenséges kereskedésszerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ez a vers megígérte, hogy eljön az idő, amikor ugyanannak az asszonynak, akit Sátán megkísértett és ezzel az ember bukását okozta, egy emberi leszármazottja egy nap legyőzi Sátánt és összezúzza a fejét. Az ígéret szerint a messiás az asszony magjából lesz. Az ellentmond a hagyományos bibliai példának. Rendszerint a férfi vérvonalát apai ágon követték, nem anyai ágon. Mindig a férfi magján keresztül, nem a nő magján át. Ezért van az, hogy a Bibliában található nemzetségi táblázatok mindig a férfi ágát követik, és a nők alig említetnek. A messiás esetében azonban más a helyzet. Ott az asszony magja szerint ismertetik meg. Az 1 Mózes 3.15 nem ad magyarázatot arra, hogy miért kell így lennie. Igazából egészen Ézsaiás 7.14-ig nincs megmagyarázva, ahol is Isten kijelenti, hogy amikor a messiás megszületik, szűztől születik majd. Az ok, amiért a messiásnak egyértelműen a nő magjából kell majd származnia, az, hogy nem emberi apja lesz. Az ember felelőssége az volt, hogy higgyen ennek az ígéretnek, a mag ígéretének. Egy nap az asszony magja, a messiás eljön, és megszabadítja őket e világ fejedelmétől, Sátántól. Bár az ezt megelőző szövetségben és üdvtörténeti korszakban Isten a föld feletti hatalmat az embernek adta, amikor Ádám elbukott, elveszítette ezt. Ezért még az új szövetségben is Sátán e világ fejedelmének neveztetik, János 12.31, és e világ istenének, 2 Korintus 4.4.